műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Magyar Egyiptomi Társaságnak a Fáraók Földjén című műsorában, a Sinuhe irodalmi magazinban. Mielőtt elkezdenénk a műsorunkat, amelyiken továbbra is Horusz és Szét peréről, küzdelméről lesz szó, ezt a történetet olvassuk Dobrovics Aladárnak a fordításában, és beszéljük meg. Előtte a társasági hírekről. Tulajdonképpen most a társaságban nyár lévén nem sok minden történt. A honlapunkon található minden érdekes információ, a pályázatokra továbbra is fölhívjuk a figyelmüket. És egyetlen egy bejelentést szeretnénk a honlappal kapcsolatban tenni, nevezetesen azt, hogy mióta kivettük a spam szűrőt, azóta értelmetlen betű és számhalmazok jelennek meg a fórumban, úgyhogy vissza kell tegyük a spam szűrőt, az elérhetőségeket a magunkról rovaton keresztül meg lehet nézni, ott lehet küldeni, hogyha valakinek a spam szűrő használata nehezen megy. Elérhetőek vagyunk, lehet nekünk írni, mept.hu-ra, de a spam szűrőt azt vissza kell rakjuk, mert anélkül rettentően nehéz rendben tartani a honlapot, állandóan törölni ezeket az értelmetlenségeket. No, a társaság híreiről ennyit, és akkor most visszatérünk Horusz és Szét küzdelmeire.
Kedves hallgatóink, Horusz és Szét küzdelméről én szeretnék nagyon gyorsan egy összefoglalót adni, ugyanis ez a történet engem nagyon emlékeztet jelenkorunk történelmére, jelenkorunk törvénykezésére, stb., amiben saját magamnak is volt részem, és ugyanezt a teszefoszaságot volt alkalmam tanulmányozni, ami ebben a történetben van. A történet egyszerűen csak annyi, hogy Ozirisz fia, Hórusz, megkérte, elkérte az istenektől apja koronáját, mire nagybátyja Szét, ugye ellene támadt, és nagybátyi, tehát magasabb rokonsági alapon magának követelte ezt. Jobbra-balra ment az alkudozás, a veszekedés, a végén már annyi isten került előtérbe, hogy az ember saját magát, maga sem is ismerte ki magát. Azon felül kialakultak különböző csoportok, mert mondjuk az atyaisten, az Réharachti Szétet pártfogolta, hiszen az ő révén tudta az ő erejét megőrizni, míg a kisebb istenek, illetve a többi istenek inkább Hórusz felé fordultak, hiszen azért bennük még az igazságosságnak egy kis érzése. Közben ugye természetesen, hogy nők is legyenek a történetben, Ízisz, Hórusz anyja és bedobta magát, és hát minden trükköt bevetett, hogy a fiáé legyen a korona. Időnként megingott, erre meg is kapta a büntetését. Olyan apróságok történtek, hogy megküzdöttek egymással, vízilóként megküzdöttek egymással, hajósként. Nem akarjuk az egész történetet végigmondani, hiszen akik eddig velünk voltak, azok bizonyára emlékeznek rá. Különféle levelezések is történtek ebben az ügyben, amit mondjuk a Neitnek például küldtek egy levelet, amit azonban Szét nem volt hajlandó elfogadni, noha Neit magasabb rangú istennő volt, mint ő, de hát Istenem, mindenhol vannak ilyen fekete bárányok. Végül azt találta ki Tot, a majom, a legbölcsebb, hát hiszen a horoszkópban is én is majom vagyok. Tehát a legbölcsebb azt találta ki, hogy írjanak egy levelet magának, Ozirisznek, legyen ő a döntnök, hiszen az ő koronájáról van szó. Na, eljutottunk odáig, hogy akkor én olvasom. Ez elég volt szerintem ennyi, hiszen napokon keresztül boncolgattuk ezt az egész sztorit. Tehát, Tóth pedig azt mondotta a mindenség urának, küldess egy megkeresést Ozirisznek, ítéljen ő a két fiú között. Megszólalt Su, Réfia. Milliószor helyes, amit Tot mondott az isteni kilentségnek. Megjegyzem, az isteni kilentség volt ebben a történetben az alkotmánybíróság. A mindenség ura így szólt Tothoz. Ülj neki és készíts egy megkeresést Ozirisznek. Halljuk, mit mond erre ő. Tot neki is ült, hogy elkészítse az Ozirisznek szóló megkeresést, szó szerint imigyen. A bika, oroszlán, aki magának vadászik. A két úrnő, az istenek védője, aki leigázza a két országot. az arany Hórusz, aki kezdet-kezdetén feltalálta az embereket. Felső és alsó Egyiptom királya, a Héliopoliszban lévő Bika, életboldogság egészség neki. Ptah fia, aki bevilágítja a két országot, midőn felkel, mint isteni kilencségnek atya, aki aranyat és mindenféle pompás zománcokat eszik, életboldogság egészség neki. Írd meg nekünk, hogy mit évők legyünk Hórusszal és Széttel, mert tudatlanságunkban nem akarunk semmiféle intézkedést tenni. Azután, midőn a megkereses eljutott a királyhoz, Ré fiához, a nagy bőségűhöz, az ételek urához, az hangosan felkiáltott, amikor elolvasták előtte a megkeresést, majd sietve választ írt rá oda, ahol a mindenség ura az isteni kilencséggel volt, szó szerint. Miért károsítatik meg Hórusz az én fiam? Hiszen én vagyok az, aki benneteket erőssé tettelek, mert én alkottam a búzát és az árpát, hogy életbe tartsam az isteneket, és ugyanúgy a barmokat az istenek után. Egyetlen isten és egyetlen istennő sem tudta ezt megcselekedni. Amidőn Hórusz megkeresése eljutott oda, ahol Réharachti volt, az együtt ült az isteni kilencséggel a fehér mezőkön Xoiszban. Amikor felolvastatott előtte, és az isteni kilencség előtt, Réharachti így szólt. Válaszold meg sietve ezt a megkeresést Ozirisznek, és ezt fogod neki mondani a megkeresésre vonatkozólag. És ha te nem keletkeztél volna, és ha nem születtél volna, búza akkor is lenne, árpa akkor is lenne még. Midőn a mindenség urának megkeresése eljutott Ozirishez, hoz, és felolvasták előtte, ismét írt Réharachtinak mondván. Nagyon jelesül jó mindaz, amit te cselekszel, te, aki valóban kitaláltad az isteni kilencséget. Ám az igazság elsüllyesztetett az alvilágba. Mert tekintsd át azt a helyzetet, amelyben vagy. Ami az országot illeti, amelyben én vagyok, bizony az telve van vadarcú követekkel, akik nem félnek egyetlen istentől és istennőtől se. Ha én kiküldöm őket, elhozzák a szívét mindazoknak, akik gonoszat cselekedtek, és azok itt lesznek nálam. Mert miért van az, hogy én itt vagyok, és nyugszom, nyugaton, ti pedig ott kint vagytok teljességgel? Vajon ki erősebb nálam? Mert lásd, valóban ők találták fel a hazugságot. Mert amikor az eget megteremtette a nagy Ptah, aki az ő falától délre lakik, a két ország életének ura nem mondta éj a csillagoknak, amelyek azon vannak. Ti pedig nyugatra mentek le minden éjszaka, oda, ahol Ozirisz király van. És így szólt hozzám. Az istenek után az egész emberiség is ott fog nyugodni, ahol te vagy. Ezt mondta nekem. Mikor azután Ozirisz megkeresése odaérkezett, ahol a mindenség ura és az isteni kilencség volt, Tot kapta meg a megkeresést, és felolvasta Réharachti és az isteni kilencség előtt. Ők meg így szóltak. Valóban, mindaz igaz, amit a nagy bőségű, az ételek ura, életboldogság egészség neki mond. Szétszólalt meg ekkor. Menjünk a folyó közepén levő szigetre, hadd perlekedjen vele. Tum, a két ország Héliopoliszi ura azonban Ízishez küldött szólván. Hozd Szétet nyakán szorítóval. Ízisz meghozta Szétet nyakán szorítóval, fogoly volt. Mondta neki Tum, miért nem hagyod, hogy ítéletet mondjunk köztetek? El akarod rabolni Hórusz hivatalát a magad számára? Ám Szét így szólt hozzá. Egyáltalán nem, én jó uram, hivattassék elő Hórusz, Ízisz fia, és adassék neki atyának, Ozirisznak hivatala. Erre előhozták Hóruszt, Ízisz fiát, és fejére tették a fehér koronát, és atyának, Ozirisznak trónjára helyezték. Azt mondták neki, te vagy Egyiptom jóságos királya, te jóságos ura vagy életboldogság egészség neked, az egész országnak, mindörökkön örökké. Ízisz fennhangon kiáltott fiához, Hórushoz e szavakkal. Te vagy a jóságos király, szívem örvendezik, amikor színeddel megvilágítod a földet. A nagy Ptah, aki az ő falától délre lakik, a két ország életének ura, így szólt. Vajon mit csináljunk Széttel, mert íme Hórusz az atya helyére helyeztetett? Réharachti szólt erre. Adjátok nekem Szétet, Nut fiát, maradjon velem, legyen velem fiam gyanánt. Kiáltson az égbe, hogy féljenek tőle. Jöttek, hogy megmondják Réharachtinak. Hórusz, Ízisz fia, megjelent, mint király, élet, boldogság, egészség neki. Ré pedig nagyon örvendezett. Így szólt az isteni kilencséghez. Újjongásotok Hórusz, Ízisz fia miatt egészen a földig érjen. Ízisz meg így szólt. Megjelent Hórusz, mint király, élet, boldogság, egészség neki. Az isteni kilencség ünnepetül, örvend az ég, megragadják koszorúikat, amikor meglátják Hóruszt, Ízisz fiát, aki megjelent, mint Egyiptom nagy királya, élet, boldogság, egészség neki. Az isteni kilencség szíve elégedett, és az egész ország újjong, mikor látják Hóruszt, Ízisz fiát, aki megörökölte atyának, Ozirisznak, Buzirisz urának hivatalát. Elkészült szerencsésen Théba városában, a tiszta helyen. Ez a papírusra vonatkozik. No, átadnám a szót Hédinek, aki nagyon szépen el tudja magyarázni, hogy mit, miért mondottak volt ebben.
No, tehát a történetnek a végéhez értünk. Úgy fejeződött be, mint egy tipikus történet, ahogy be szokott fejeződni, amikor megvan teljes egészében a leírás. Ott szerepel, hogy ki az, aki leírta, és hol készült el maga a másolás.
Bocsi, ki az, aki leírta, az nincsen, csak a...
Igen,
csak,
akkor, akkor teljes, ebben az esetben csak az, az szerepel, hogy hol készült el, és ez a hol készült el, ez van úgy megadva, hogy tehát Théba városában, Tebinek a helyén. Tehát ez azt jelenti, hogy azon belül is, a tébai területen belül is egy pontosabb helyet ad meg. Ez a Tebi, ez problémás. Azt tudjuk, hogy magát a papírus Dér-el-Medinében vásárolták, tehát Dér-el-Medinéből származik, vagyis tulajdonképpen ez azt is jelzi, hogy azok, akik olvasták, azok a középosztályhoz tartozhattak, azokhoz a kézművesekhez, feltetőleg a vezetőik közé tartoztak, akik ott a királyok sírjában, illetve a többi sírban is a sírföliratokat elkészítették, többek között, mert ugye magukat a sírfestményeket, vészeteket és a síroknak a kiválása is a dér-el-medinei munkásoknak a feladata volt. Tehát ez a közönséget jelzi. A másik, ami nagyon érdekes ennél a szövegnél, a Hórusz és Szét történeténél, hogy itt a hétköznapi, mindennapi élet nyelvén íródott, tehát nem csak a témájában, hanem a nyelvében is a mindennapokhoz kötődik. És a végén a levelezésben is meglátszik ezt, többször említettük, hogy Ozirisz itt a királynak a szerepét tölti be. Na most az a rész, ahol elkezdtük olvasni, ott ugye az Ozirishez írt levélről van szó, és ez a levél, ez úgy kezdődik, hogy felsorolja, hogy a címzettet megadják. Nem egyszerűen úgy adják meg, hogy Ozirisz a címzett, hanem egy teljes királyi titulatúrával. Tehát az erős bika, az szokott szerepelni a királyi titulatúrában, itt csak simán a bika szerepel, és utána jön a királynak az erős bika neve, a Kánehet neve. No, ebben az esetben ez a név, ez az oroszlán volt, tehát a bika az itt oroszlán volt, és azt is tudjuk még róla, hogy nem akármilyen oroszlán volt, hanem olyan, amelyik ugye vadászik, tehát a vadászó oroszlán, tehát ez a sivatag, az állatok királya, akinek a vadászata az csak a királyoknak a privilégiuma volt. Ugye a harmadik Amenhotep fáraóra emlékszünk, hogy 101 oroszlánt vadászott, annyira vadászott már, ezért egy emlékskarabeuszt adott ki. Tehát ez az első cím, Ez jelzi Oziris-nak a félelmetes voltát, és ugyanakkor az egyedülálló, mindenki felett álló voltát. A következő cím a Nepti, vagyis a két úrnő cím, amelyik viszont egy másik funkcióját jelzi, mert hogy a Meki, a védelem szóval van itt megadva, aki az isteneket védelmezi. És ugyanez a szó használatos egyébként az amuletre is, amelyik megint csak védő funkciót tölt be, tehát mindenféle bajtól megvéd, sőt meg is előzi ezt a bajt. Tehát ilyen általános védelmet fejez ki ez a szó.
Bocs, egy pillanatra, engem rettenetesen idegesít, hogy az elején úgy kezdi, hogy üvöltő, bika és bömbölő oroszlán, majd utána közli, hogy két országúrnője?
Igen.
Hát, vagy néni volt, vagy bács?
Na, ezért mondom, hogy itt a királyi titulatúra van. A királynak öt neve van, minden királynak öt neve volt. Ugye azért szoktuk felsorolni a királyi neveket, hogy hogyan nevezték. Az egyik név, tehát olyan, minthogyha herceget mondanánk, hogy melyik területnek a hercege valaki, vagy melyik országnak a királya, hogyha egy kicsit modernebb időkbe térünk vissza. Ugyanígy a Nepti név is egyik neve a fáraónak. Tehát az első névként az erős bika név helyett simán csak a bika szerepel, a két úrnő név, az ki van írva, tehát ez a névnek, a címnek a megnevezése. Ott szerepel az, hogy aki védelmezi az isteneket, és aki a két országot, hát itt a hui szó szerepel, tehát ami leveri, aki a hatalma alatt tartja.
Esetleg egyesíti?
Nem egyesíti, aki kormányozza, aki irányítja. Akitől függ a két országnak az élete. Utána van az aranyhórusz név, és az aranyhórusz névnél megint egy nagyon érdekes módon van ez a név megfogalmazva, mert a gem, a megtalálni ige szerepel benne, tehát aki megtalálja az embereket, aki rátalál az emberekre. Ezt persze többféleképpen is lehet érteni, pozitív és negatív értelemben, mert ugye megtalálja az embereket, és segít nekik. Ez az egyik lehetőség. De ha valami rosszat követtek el, akkor is a bűnösöket is megtalálja, és meg tudja büntetni. Tehát aki megtalálja az embereket, vagy aki rátalált az emberekre, aki létrehozta az embereket, még ilyen értelemben is fölfogható, tehát több értelmű maga ez a név. Na most, hogy ez a teremtésre vonatkozik elsősorban, azt a folytatása fejezi ki az ős időkben. Tehát azzal fejezi ki, tehát aki megtalálta az embereket az ős időkben. Utána jön a Nisztut-biti, vagyis a felső és alsó Egyiptom királya cím. És itt van Kartus a szövegben egyedül, ennél a résznél, mármint itt a levélben, a titulatúrájában. És itt benne van a Ka-Nehet, tehát az erős bika. Az az erős bika, aki Iunu, vagyis Heliopolis, Ón városa fölött van, vagyis annak az ura irányítója. Végül jön az utolsó név, a Ré név, tehát a Ré fia név, amelyik itt nem Ré fia, mint ahogy a fáraónál szokott lenni, hanem Ptah istennek a fia. Tehát egy másik istent hozott be, a teremtő istent, Ptahot, tehát ez sem véletlen. És aki, ez a neve, aki hasznos a két partnak, és aki felragyog, aki megjelenik, a Heliopoliszi istenek atyaként. És még folytatódik ez a cím tulajdonképpen, mert utána pedig azzal folytatja, hogy aki megeszi, tehát aki abból táplálkozik, ami az arany, és mindenféle szent fajansz. A fajansz szónak a jelentése, ami fényes, ami ragyogó, tehát mindenféle ragyogónak, ragyogó szent dolognak a abból táplálkozó lény.
Tehát vagyis, lehet ez drága kő?
Arra is vonatkozhat, vagyis itt ez azt jelzi, hogy ugye az istenekkel kapcsolatban tudjuk, hogy tápislazuliból volt a hajuk, aranyból volt a testük, tehát itt erre utal a drága, fényes, isteni anyagokra, hogy azokból áll maga Oziris Isten. Tulajdonképpen itt ezzel a titulatúrával, ami szerepel, a megszólított személynek a legfontosabbnak tartott jellemvonásait is bemutatják.
Mielőtt elkezdjük magát a levelet, és a kedves hallgatók megemésztik a titulatúrák tömegét, megkérjük kedves technikus kollégínánkat, hogy adjon már be egy kis zenét, hogy levegőhöz juthassunk. Hallgatóink, önök még mindig a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság Fáraók Földjén című műsorát hallgatják, abból is a
Szinuhe Irodalmi Magazint. Tehát a Szinuhe Irodalmi Magazinon belül Horusz és Szét küzdelmeiről beszélgetünk, a történetnek a vége felé járunk, akkor, amikor az Istenek tanácsa Réharaktival
és Atummal egyetemben úgy döntött, hogy Ozirisznak írnak egy levelet, hogy Ozirisz döntse el, ő határozza meg, hogy ki kapja meg az ő trónját. Ennek a levélnek a szerkezete pedig úgy kezdődött, két részből áll egyébként, hogy először a megszólítás, vagyis Ozirisznak a titulatúrája szerepel, utána pedig maga az üzenet. No, most ennek a titulatúrának a kapcsán elemeztük azt, hogy tulajdonképpen itt úgy néz ki, mintha Ozirisz maga a két országnak a királya lenne, ugyanúgy öt neve van, mint a fáraóknak, és ezek a nevek nagyon sokat elárulnak vele kapcsolatban, azzal kapcsolatban, hogy ő milyen funkcióban szerepel ebben a történetben. Ha valaki megnézi, hogy Ozirisznek hányféle jelzője van, nagyon sok jelzője van, tehát nagyon sokból lehetett válogatni, de van itt olyan jelző is, ami egyébként nem nagyon fordul elő máskor, tehát kifejezetten azt a célt szolgálja, hogy itt bemutassa, hogy Ozirisz milyen szerepkörökben jelenik meg. Ha megnézzük ezeket a szerepköröket, akkor látjuk azt, hogy ugye az oroszlán, amelyik ordít, aki mindenkit irányít. Aztán látjuk, hogy olyan szerepkörben jelenik meg, hogy ő az istenek fölött áll, hiszen valamennyi istennek a védelmezője. Az is megjelenik, hogy a két ország, vagyis Egyiptomot ő az, aki leverni képes, aki a hatalmában tartja, hiszen a hui igével fejezik ki a verni, leverni igével a két ország fölötti hatalmát. Aztán az is kiderül, hogy ő egy teremtő isten, ő volt az, aki az embereket megtalálta, akár olyan értelemben is, hogy kitalálta a létezésüket. Aztán a következő az erős bika, tehát az a bika, aki a férfiúi termékenységnek a megtestesítője, tehát a termékenységnek az istene, és pedig Heliopolisban kapcsolódik hozzá ez a funkció, tehát a helyét is meghatározza, és mivel Heliopolisban van, ezzel mindjárt a szoláris, a naphoz kötődő szoros kapcsolatát is jelzi, tehát hogy itt tulajdonképpen Ozirisz ebben a történetben a napistennek egyfajta aspektusa is, ami azért érdekes, mert a 21. dinasztia korában Ré és Ozirisz személye össze is olvadt. Tehát ez ennek már, ugye itt a 20. dinasztia idejében, 5. Ramszesz korában tartunk, tehát ennek az egyik megnyilvánulása. És akkor utána, hogy Ptáfiának mondják, ez ugye a teremtő alkotó erejét jelenti, akkor hasznos a két partnak. A két part az nyilvánvalóan Egyiptomot jelenti, de Egyiptomon belül azt a termékeny területet, ahol a vegetáció megvan, és ennek a számára hasznos, tehát itt azt, hogy ő a vegetáció istene, azt is, tehát a növényeknek és az állatoknak is ilyen formában a segítője, támogatója, aki nélkül nem tudnak létezni, azt fejezi ki, és aki felragyog, fel kell, a trónra lépést is így fejezték ki, meg amikor körmenetre indultak, a H.I.G.E. szerepel itt. Az isteni kirendség atyaként, itt megint, hogy fölötte áll az isteni kirendségnek, azt fejezi ki, és akkor utána ez a bizonyos arany és drága kövek, illetőleg hát fajansz, mindenféle szent anyag, fénylő anyag, ez pedig azt fejezi ki, hogy ő a megtestesült Isten, akinek minden tagja szent, hiszen ő még az étkezését is a szent dolgokból végzi.
Na most, no. Jó lenne, hogyha egy kicsit beszélnénk magáról a levélről is.
Jó, előtte ezt a levelet azért, ez egy nagyon rövid levél, és az az érdekesség, hogy Ozirisz, mint királyt megszólító fejléc után, mert gyakorlatilag csak a megszólítást olvastuk el eddig, annyi szerepelt, utána nagyon röviden, jóval rövidebben szerepel maga az, amit kérnek, nevezetesen az, hogy küldje el nekik, tehát az istenek tanácsának, Ozirisz isten, azt, hogy mit csináljanak Hórusszal és Széttel, mert hogy ők tanácstalanok, ahogy Anna is mondta, nem tudnak szehert, tehát tanácsot tartani, döntést hozni velük kapcsolatban, mert ők nem tudók. Tehát olyanok, akik nem tudnak semmit. Miután 80 éve perlekednek, ezután nem tudnak semmit, ami nyilvánvalóan itt nem arra vonatkozik, hogy nem ismerik a tényállást,
hanem nem tudnak, nem képesek az egyik vagy a másik oldalra határozott döntést hozni, hiszen hoztak többször döntést, amelynek értelmében Hórusz mellett döntöttek, hoztak többször olyant, amelynek értelmében Szét mellett döntöttek, de egyik sem volt végleges, mert a másik fél megharagudott, nagyon-nagyon megharagudott, és akkor visszavonták a döntést.
Igen, hát ez jellemző. Itt most nem korrupcióról beszélünk, hanem tulajdonképpen mind a két alkalommal beijedtek, mert mind a két Isten rendelkezett olyan tulajdonságokkal, amit esetleg utólag megbánhattak volna, hogyha a másik javára döntenek. Ezért határozták el aztán, hogy az Ózirész, az alvilág ura vegye a vállára ennek most már a terhét, hiszen azért ő nagy hatalommal bír, és válaszol ő.
Tehát itt egy levelet olvastunk, na most a levelezés Egyiptomban elég gyakori dolog volt, tehát nem új birodalmi újdonság, hogy levelet írnak, vagy az, hogy istenekhez írnak levelet, hiszen van az úgynevezett orákulum, aminek többféle formája volt, és az egyik nagyon jellemző formája az volt, hogy egy osztrakonra, papíruszdarabra, vagy akár egész tekercsre, attól függően, hogy mennyi közölni való volt az Istennel, illetőleg mit tudtak megoldani. Ráírták a panaszukat, bánatukat, kérésüket, és az Isten azt papjai segítségével megválaszolta. Tehát a levelezésnek nagyon ősi hagyományai vannak, akár istenekkel folytatott levelezésnek is az ókori Egyiptomban, de természetesen nem csak az istenekkel leveleztek, hanem leveleztek ők a halottakkal, és leveleztek természetszerűleg egymással, tehát az élők egymás között. És a halotti leveleket, hogy itt Ozirisz, ugye a halottak istene, említsem nagyon röviden. Ezek a levelek a legtöbb az Óbirodalom és a Középbirodalom idejéből származik, de nem kizárólag, tehát az Újbirodalom korából is ismerünk leveleket. Többnyire a halottat azért szólítják meg, mindig közeli hozzátartozót és nemrég elhunyt halottat szólítottak meg ezek a levelek, hogy valamiben nyújtsanak segítséget, vagy pedig valamilyen gondot, bajt, amit ők okoznak az élők elképzelése szerint, azt szüntessék meg, vagyis béküljenek meg.
Ezek olyan kunyeráló levelek voltak.
Tulajdonképpen igen. Most, amikor segítséget kértek, akkor olyan bajokban is kérhettek segítséget, aminek ismeretlen volt az oka, meg olyanban is, amit úgy gondolták, hogy egy másik halott okoz ő nekik, és ezért egy megdicsőült halott tud csak segíteni, hiszen a halottak birodalmában ő tud találkozni az istenekkel, és ő tud esetleg a másik halottal is beszélni, és elmondani neki, hogy itt valami félreértésről van szó, ne kísértse őket, ne bántsa őket, mert az nem úgy van, ahogy ő gondolja, véletlenül történt meg az az eset, amit úgy gondolják, hogy rossz néven vesz a halott. És ezek a halotti levelek, ezek többnyire, mindig ugye sírba kerültek, többnyire edényekre írták föl. Ez azt jelenti, hogy egy edénynek a külső vagy a belső falára festették föl a szövegeket. Ez persze szükségszerűen azt is jelenti, hogy viszonylag rövid levelek voltak.
Szerelmes levelek nem akadtak közöttük?
Nem.
Nem. Nagyon szemérmetesek voltak a drágák.
Az nem. Házasság törőlevélről tudunk, amikor arról van szó, meg annak a büntetéséről. Viszont vannak énekek, amik tulajdonképpen szintén levélben maradtak föl, oktató formában is, ha úgy tetszik. Tehát, hogy hogyan kell egy ilyen verset megírni mintaként.
Azt hittem már a Kámaszutrára gondolsz.
Nem. És hogyha már a mintaleveleknél tartunk, ez nagyon gyakori volt az ókori Egyiptomban, az Újbirodalom korából számos mintalevelet ismerünk. Olyan mintaleveleket, amin hivatalos iratoknak a formáját tanulták meg az írnokok, mert hogy az írnoki mesterséghez hozzátartozott a folyamatos levelezés, ez egy nagyon fontos része volt, és természetesen a levéltár is ennek következtében nagyon fontos része volt az ókori egyiptomi életnek. Sok levelet le is másoltak, tehát önálló sátot, vagyis ilyen levágott, vagyis papírusz darabon írt levelet, nagyobb papírusz tekercsre rámásoltak, többet is egymás alá, részben archiválási céllal, hogy utána tudjanak nézni. Vannak olyan levelek is, amiben írják, hogy tegyed el a levelet, hogy később, ha szükség van rá, elő tudjad venni. Tehát egyfajta tanúsítvány is, egyfajta dokumentum, hogy valaki, amit csinált, azt utasításra csinálta, és hogy az volt az utasítás, amit ő csinált. Uh-huh. Ilyen formában, és természetszerűleg ezeket a leveleket az írnokok tanulmányozták is, hogy majd, amikor nekik kell ilyen feladatot ellátni, akkor ők ezt meg tudják csinálni. Na most az ilyen mintalevelekből derül ki nagyon sokszor, hogy milyen sokrétű feladata volt az írnoknak. Tehát egy katonai írnoknak például ki kellett tudni számolnia azt, hogy mennyi élelmiszerre van szükség, mennyi fegyverre, mennyi olyan anyagra, amiből a fegyvereket mondjuk előállítják. És a katonai írnokoknak a leveleiből azt is megtudjuk például, hogy ezek a bizonyos korvé munkák, robotok, egy részét a katonák végezték, tehát nekik volt a feladatuk a katonai írnokoknak, hogy megszervezzék. Nagyon komoly logisztikai feladatot is elláttak.
Bocsánat, itt ilyen sáncépítésre vagy valami hasonlóra gondolsz?
Például igen, de van olyan, ahol mezőgazdasági munkát végeznek, hát el kellett látni a katonákat is, biztosítani kellett számukra is az élelmiszert, és ez bizonyos mértékig maguk termelték, maguk állították elő. Ez az egyik fel a dolognak. A másik, hogy amikor kőbányába mentek, azt ugye expedíciónak nevezik. Nem véletlenül volt expedíció, azért volt expedíció, mert hogy azok az emberek, kézművesek és fizikai munkát végző teherhordók és egyéb személyek, akik elmentek erre az expedícióra, a sivatagon keresztül ellenséges területen mentek. Most az ellenséges alatt azt értem, hogy a beduinok voltak ugye a keleti sivatag, nyugati sivatag, hát inkább a keleti sivatag, mert nyugati sivatagban nem voltak ilyen bányák, de mondjuk az oázisokba el kellett menni. Ott a beduinok jöttek, mentek a líbiai sivatagban, és hát bizony meg is támadták ezeket a csapatokat, hogy inkább a hazafelé menet, hogy elvegyék tőlük, amit kibányáztak. Na, nem a nagy kőtömbökre vágytak, hanem esetleg az ellátmányra, mert hogy ugye éhínség idején az élelmiszer is nagyon komoly érték. A nubiai területen pedig az aranybányák nagyon sok, tehát ott volt nagyon sok aranybánya, ezért is tartották fontosnak az egyiptomi fáraók az új birodalom korában ennek a területnek az országba való beillesztését. Tehát itt viszont a nubiai törzsektől kellett tartani, hogy ők elveszik az aranyat, megtámadják az expedíciót.
De hát azért itt szó lehetett a puntból érkező fűszerekről.
Természetesen nagyon sok mindenről, csak most a katonai részét mondtam. Az írnokok egy másik része nem a katonaságnál helyezkedett el, hanem a különböző hivatalokban az IAT, ahogy itt szerepel, tehát a hivatal szó szerepel a fáraónak, a pozíciójának a megjelölésére is, tehát a fáraó is egy hivatalt töltött be az egyiptomi szemlélet szerint, és ennek a hivatalnak nagyon sok hivatalnoka volt, akik megfelelő hierarchiában dolgoztak természetszerűleg, és hát ők is levelekkel értekeztek egymással, tehát részben szóban, részben pedig írásban. Most a levelekkel kapcsolatban azt is tudjuk, hogy általában, ahogy itt is szerepel a későbbiek során, hogy ezeket meghallgatták a leveleket, meg hangosan elmondták a leveleket, tehát a mondani szó szerepel általában a levelekkel kapcsolatban, amiből az is következik, hogy nem magukban olvastak, mint ahogy ma általában az ember olvas, hanem felolvasták a dolgokat, tehát magának is felolvasta a címzett. Ez egyébként a klasszikus antikvitásra is jellemző, tehát nem egy egyedülálló eset, nem egyiptomi különlegesség, de a mai embernek mégiscsak szokatlan, hogy valamit, egy levelet úgy tudunk elolvasni, hogy hangosan felolvassuk, tehát a saját hangunk alapján értjük meg.
Oké, ez a hivatalos része a dolgoknak. De még amikor odakint jártam, jó, hogy az ókorban volt, amikor odakint jártam, a piacon ott ültek keresztbe vetett lábbal, és levélpapírral, sőt egyik helyen láttam írógépet is, ilyen kis olimpiaszerű kis kézi írógépet, ahol arab betűkkel természetesen, ahol diktáltak az írnoknak. Diktáltak, gondolom, felterjesztéseket, diktáltak kérvényeket, de diktáltak az egyik faluból a fővárosba, illetve vagy a másik faluba szóló személyes leveleket is.
Ez így volt az ókori Egyiptomban is. Abból is kiderül, hogy egyeszám harmadik személyben beszélnek saját magukról például a levélnek a küldői. Tehát azt szokták mondani, hogy az egyiptomi lakosságnak 1 vagy 5%-a, tehát e között mozog az írástudó. Tehát a korszakban, az ókori viszonylatban, ókori keleten nagyon sok volt az írástudó, hiszen nagyon sok hivatalnokra volt szükség, hogy az egyiptomi állam irányítását végezzék, és ezt nem lehetett szóban megtenni, nem lehetett szóban visszaemlékezni, hogy 5 évvel ezelőtt pontosan ezzel vagy azzal a kődarabbal kapcsolatban, vagy fölirattal kapcsolatban mit mondott valaki. Ezt le kellett jegyezni. Annál ezeket vezettek királyi évkönyveket, vezettek jegyzőkönyveket, vezettek számadásokat, tehát hogy mire mennyit költöttek, tehát könyveltek is. Üzeneteket küldtek, és természetszerűleg a magánemberek is leveleztek egymással. Hekanakte leveleiben a birtokának az ügyeit mondja el, hogy mit és hogyan csináljanak. És természetesen magán jellegű dolgokat is, tehát nem csak a birtok irányításával kapcsolatos, hanem személyes, úgy értettem, tehát személyes dolgokat is megírtak. És ennek következtében elég sok mindent tudunk a levelek kapcsán az ókori Egyiptomról. Most formailag a leveleknek volt mindig egy címzetje, természetszerűleg ezzel kezdődött. Az új birodalom korában egy kicsit lazábban vették ezt a megszólítást, nem írták mindig olyan pontosan ki a különböző titulusait a megcímzetnek, mert hogy a korábbi időszakban nem csak a címzésnél írták ki az összes titulust, hanem magában a levélben is elmondták mindig, hogy az illető úr. Például, minek az ura. A későbbi időszakban, az új birodalom korában egyenrangúak már ezt nem tették meg, sőt, a címeket is lerövidítve írták még a beosztottak is, hiszen az egyértelmű volt, hogy kinek szól.
Erről nekem az jut eszembe, hogy ez tulajdonképpen mind a mai napig fennáll, mert mit tudom én, X-Impex vállalat, Szabó Lajos vezérigazgató úr. Tehát ez a név és titulatúra a mai napig fennmaradt a levelekben.
Utána jön magának a levélnek a szövege, és a levél végén akkor ugye jön az aláírás, kiegyezte le, azt írták le, hogyha pedig jogi dokumentumról van mondjuk szó, tehát olyan, ami, hát ahogy itt is ugye bírósági perlekedésről van szó, akkor a tanúkat is, hogy kiknek a jelenlétében történt a levél írása, még azt is fölírták. Nem csak beosztottak írtak ugye uruknak levelet, hanem az urak is írtak a beosztottaknak, és amikor a fáraó tette ezt, akkor ez dekrétum, tehát rendelkezés volt, tehát minden levél, amit a fáraó valamelyik alattvalójának küldött, az bizony rendelkezésnek számított, és mint rendelkezés vannak fáraói levelek, amiket a sírokba hieroglifákkal kőbevéstek. Több ilyen levél is van, a legnevezetesebb talán az a bizonyos punti törpe Pepi fáraónak a korából. Tehát sokféle levél volt, és ezen levelek egyike, amit itt olvasunk, ez egy eléggé lazán megfogalmazott levél, tulajdonképpen hiányos. Mielőtt azonban a részletekbe belemennénk, hallgassunk egy kis zenét.
على الحاضرين من الصحين إلى النايمين من الصحين إلى النايمين
ما قلت لكم راعي غنم
لكل مقام سلام وكلام سلام الله على الأغنام سلام الله على الأغنام
اقعدي مع الأغنام أنا قايل
تقولوا معي على الغربان بتهرب ليش من الرعيان
بتهرب ليش من الرعيان بتهرب ليش من الرعيان
رعينا الغنم وسبناها وكم بالعصا ضربناها لقينا الغنم تحب الطرب ولو تنشتم ولو تنضرب فلا فحلها قليل الأدب ولا كبشها سريع الغضب سلام الله على الأغنام سلام الله على الأغنام سلام الله على الأغنام
ارجع يا ابن ابي ربيعه عودي يا سلام
عيب يا ابن ابي ربيعه
لا تغضبي يا سلام
مالحها يا ابن ابي ربيعه
سامحيه يا سلام
اي بالله سامحيه
يبوس القدم ويبد الندم على غلطته فحق الغنم يبوس القدم ويبد الندم على غلطته فحق الغنم
ابوس القدم وابد الندم على غلطته فحق الغنم
ارجع يا راجل
ها هو أرضاك يا سلامة هيا امضينا واطلبينا نريد نسمع يا معبد
غني يا سلامة
وإيش أغني لهم؟
قل لها إيش تغني يا شاعر العشق والغرام
تغني؟ تغني عن العشاق؟ عن العشاق؟
نعم
نعم هيا ولكن أرجوكم بألا تصفقوا ولا تهرجوا حتى تنتهي سلامة من الغناء وبعدها افعلوا ما شئت
أمرك يا محمد
هيا يا بنات هيا يا بنات
I'm
Ludvig, hát mint tudjuk, most már egy jó ideje beszélgetünk Horus és Szét harcáról a hatalomért. Eljutottunk odáig, hogy végső kétségbeesésükben kvázi úgy döntöttek, hogy a legilletékesebbhez, Horushoz fognak fordulni. Természetesen ez a...
Osirishez.
Illetve Osirishez fognak fordulni, hiszen Horus az ő fia. Természetesen nem Réharachti volt az, aki ezt a javaslatot felvetette, hanem az én kedvenc majomistenem Thoth. És az utána következő időszakban Hédi eredeti egyiptomi fordításban, kicsi ijesztő volt számomra, szépen felolvasta Osirisz összes titulatúráját. Iszonyú sok volt neki, ez jellemző egyébként az egyiptomi levelezésre, továbbá az istenek tiszteletére, hogy iszonytató mennyiségű titulatúrával bírnak itt a bikától az oroszlánon kereszt, tehát az üvöltő bikától, az üvöltő oroszlánon keresztül a földek uráig, tehát mindenféleképpen a hatalomról szól ez a titulatúra. Na most, ha ezen most, hogy már túlestünk, mert túlestünk, legalábbis remélem.
Menjünk tovább magában a történetben, mert ezt a levelet megkapta Osiris, és miután megkapta, Osiris erre írt egy levelet, hogy bizony kapja meg az ő fia Horusz a trónt, mire, és megírta, hogy azért, mert ő az, aki élteti az országot, mire visszakapott egy levelet, egy olyan levelet, hogy milyen alapon döntő.
Bocsánat, azért tett hozzá, hogy Réharachtitól, aki egy kicsikét úgy érezte, hogy ez a levél, hogy is mondjam, sérti az ő fennhatóságát.
Pontosan ez, igen, abban a titulatúrában, amivel éppen Réharachti és a isteni királyság küldte a levelet, azzal, hogy aki Heliopolis felett van, ez a megnevezés, ez jelezte, hogy tulajdonképpen az istenek Réharachti is, és a királyság is, Osiris maga felettinek ismeri el. Osiris erre reagált, tudatában annak, hogy ő akkor elismert fölöttük álló.
Tehát ahhoz képest elég pimasz választ kapott.
Na most erre jött az, hogy Réharachti, viszont ez csak úgy udvariassági formulaként értelmezhette, mert amikor Osiris ugye erre hivatkozott, akkor hát eléggé fölháborodott. Ilyen módon akkor visszament a levél, és erre a levélre viszont...
De olvasd fel, hogy pontosan, hogy mi is ment vissza?
Az ment vissza, hogy én vagyok az, aki a gabonát biztosítja, én vagyok az, aki az árpát is adja, tehát az élelmiszereket.
Én etetem a népet magyarul.
Az istenek után a nyájat, és itt egy nagyon érdekes, mert ez a nyáj szó az emberekre is vonatkozhat. Tulajdonképpen vannak istenek, és van a többi élőlény. Tehát én vagyok az, aki őket is éltetem, a Szeánt, tehát aki életet ad neki, azzal a szóval szerepel.
Tehát ezt mondta Osiris.
Igen.
És mit válaszolt erre Réharachti?
Ha nem lettél volna, akkor is meg lenne mindez, tehát a növények ugyanúgy léteznének. Na ez tehát a világ ugyanúgy meg lenne.
Na ez az a bizonyos sértődött pimasság. Erre válaszolt aztán megint Osiris.
Erre volt az, hogy Osiris ismét válaszolt, és ez a válasz pedig az volt, hogy Osiris, tehát hogy ő maga az, aki az alvilágnak az élén van, amely alvilág viszont tele van olyan uputikkal, tehát olyan követekkel, akiknek az arca szörnyű, rémisztő, akitől még maguk az istenek is félnek,
szóval
meg az istennők is.
Ő olyan egyfajta isteni maffia vezér.
Tehát tulajdonképpen az elején a pozitív oldalát mutatta a hatalmának, a második levélben pedig, amikor ilyen pimasz választ kapott, akkor pedig a negatív oldalát, hogy vigyázzat azért, én nem lehet csak úgy lesöpörni engem az asztalról, mert nekem a hatalmam, ugyanúgy, ahogy egyébként az összes többi istennek a hatalma, két oldala van. Tehát tudom érvényesíteni én, hogyha akarom a hatalmamat, másokkal szemben is. Tehát ez volt a lényeg itt. És hát egyébként ezekről az alvilági démonokról is érdemes néhány szót ejteni, mert ezek nem akármilyen démonok. Sokféle elképzelés volt az ókori Egyiptomban, és ennek megfelelően sokféle irat is maradt, és nagyon sokféle alvilági démon is van. A démonnak szoktuk mondani, de valójában ők istenségek, kisebb istenségek, akik néha gyakrabban előkerülnek a különböző szövegekben, képeken, máskor pedig egyedülállóak, tehát több száz van belőlük, és ezek közül nagyon sok olyan, hogy egy-egy helyen található csak meg. Az ábrázolásaik is nagyon különlegesek, mert hogy alapvetően kétféleképpen ábrázolták őket, normál emberi testtel és valamilyen furcsa, szokatlan fejjel, vagy pedig múmia formában, és megint csak a fejükkel fejezték ki a rémisztő voltukat. A múmia forma az vagy térdelt, vagy állt, és ritka az az Isten, nagyon nevezetes viszont, amelyik állatalakú, az Amitra gondolok, tehát kevés állatalakú túlvilági démont ábrázoltak, kígyó az elég sok van közöttük, de ez a keverék lény, az Amit, az az, aki a szív mérlegelésénél ott szokott ülni a serpenyők között, a mérleg alatt, és várja, mint a szívek felfalója, ez az egyik jelzője, hogy majd a bűnöst, akit bűnösnek ítélnek, azt annak a testét megehesse, fölfalhassa, és ezzel elpusztítsa, örök bolyongásra ítélve másodszori halálra az illetőt, mert test nélkül ugye az egyiptomi elképzelés nélkül nem létezett a túlvilági élet. Több ilyen isten van, van olyan, aminek nyúl feje van, van amelyiknek kés feje van, akár két kés, van amelyiknek egér feje van például, macska fejű is van közöttük.
Bocsi, de az az érzésem, hogy ilyen kérdezfelelek műsorban talán a jövőben beszélhetnénk a varázslás címszó alatt a különféle démonokról, ijesztgető démonokról, mert azt hiszem ez egy kész téma. Tehát nagyon sok mindent lehet elmondani a jó lelkekről, illetve azokról sokkal kevesebbet. Meg az kevésbé is érdekli az embereket, de ezek a démonok, ezek, akik ott ijeszgetnek, harapnak, rúgnak, átmennek vámpírba, stb.
Ezek nem feltétlenül negatív démonok. Az Amit az egyetlen, akinek vagy semleges, vagy negatív tettéről tudunk. Az összes többi olyan, hogy a jókat segíti és támogatja, a gonoszokat viszont elpusztítja.
Hát pontosan az jutott eszembe ebből a levélből, amikor Osiris azt mondja, hogy elküldöm hozzátok a ronda démonjaimat, aztán majd azok adnak nektek.
Ezek olyan démonok voltak, akik segítették azokat, akik a Maat szerint éltek, tehát akik igazságos életet éltek, akik nem követtek el bűnt. Azokat segítették. Azokat, akik viszont valamilyen módon negatívan álltak hozzá az emberekhez, vagy főképpen az istenekhez, azokat meg elpusztították. És például Sesmui, tipikus példa erre. Sesmui, ő egy kevésbé ismert isten, de nagyon ősi isten, a kezdetektől ismerjük. Többféle funkciója volt, az egyik például a bor prés istene volt. Tehát ő préselte a szőlőből a bort, ami egy nagyon pozitív dolog, de ugyanakkor Osirisnek a hóhéra is volt, tehát a kivégzője, aki Osiris parancsára, hogy pontosítsam, kivégzett embereket. Tehát Osirisnek volt az embere, Osiris volt az, aki ugye a bort meghonosította a mítosz szerint az árpával, búzával, tehát a többi növénnyel és azok felhasználásával együtt Egyiptomban, de ugyanakkor negatív oldala is van, mint Osiris embere, őt is el lehetett küldeni, akár itt is vonatkozhatott rá, megjegyzem, néha sólyom fejjel, sokszor viszont orosztán fejjel ábrázolták, és emberi testtel, tehát ő neki itt két arca nagyon jól látszik, és az alvilágban is, mármint a túlvilágon is, mind a két arca meglátszik, mert a jóknak bort ad, vörös bort ad. a rosszaknak pedig a fejét levágja, hogy a vérüket kipréselje.
Ja, Istenem, ez egy kicsi morbidan hangzik, de hála Istennek...
A vérből csinál bort.
Hála Istennek, ezt ilyen formában már nem tudjuk fordítani, illetve folytatni,
mert
lejárt az időnk. Remélem, hogy a következő alkalommal legalább ilyen szórakoztató lesz az, amiről beszéltünk. Mi is jön majd a következőben is?
Thotmesz művészeti
műhelye. Thotmesz művészeti műzeum. Na, műhelyát, ott is azért lehet egy-két érdekes dolgot találni. Minden esetre azért mielőtt befejeznénk, hozzátenném, amit Hédi nem mondott el magáról, hogy az IPM júliusi számában egy csodálatosan szép kép van, kép a borítója magának az IPM-nek, és a hozzátartozó múmiákról szóló cikket Hédi írta, és érdemes elolvasni. No, tehát eljutottunk az egésznek a végéig, nagyon örültünk, hogy velünk voltak, ha velünk voltak, és reméljük, hogy velünk voltak, és kívánunk további kellemes üdülést azoknak, akik üdülnek, hát a nehéz munkába jó tűrést, és kívánunk mindenkinek minden jót a következő péntekig, a viszonthallásra.
A viszonthallásra.
Kontakt Rádió.
A Fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.